610-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 20 emlékhelyet avatott a honvédelmi miniszter Szilvásváradon, úszoda épülhet Sárospatakon, fenntartanák a postákat 60-ban, ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Fontos, hogy hőseinkre és őseinkre, köztük a huszárokra is emlékezzünk, hogy tudásuk tovább élhessen a mindenkori magyar honvédségben, jelentette ki a honvédelmi miniszter a huszár emlékhely tegnapi avatünnepségén Szilvásváradon. Szalai Bobrovnicki Kristóf rámutatott, egy békét képviselő országban és egy olyan hadseregben, amely remélhetőleg örökre békében fog működni, jelentősége van annak, hogy hőseinkre és őseinkre emlékezzünk, hogy tudásuk tovább élhessen tehát a mindenkori magyar honvédségben. Emlékeztetett, minden háború megszüli a maga hőseit, így történt ez a magyarság háborúi során is. Áldozatuk elvárja és megköveteli az utókortól, hogy emlékezzünk rájuk, ne csak néhány beszéd erejéig, hanem azzal is, hogy lelkületüket, identitásukat megőrizzük és tovább visszük, fogalmazott a miniszter. Úszoda épülhet Sárospatakon a történelmi iskolakert területén. Az erről szóló megállapodást a hétvégén írta alá a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke és a Sárospataki Református Kollégium Oktatásért Alapítványa. Váberer Györgyöt, az egyetemi alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
A Tokaj-Hegyaljai Alapítványnak van egy fejlesztésre szánt összege, amiből ugye most az első lépésben a Lechner épületet újítottuk fel. Ennek jelen pillanatban műszaki átadása folyik. Közben folyik a tervezése az új kampusz és a új kollégiumnak a megépítésére. Valamint vásároltunk telkeket a malomtelken kívül, hogy azt a részt, ami az egyetemnek a környezetét veszi körül, azt a részt a várossal közösen hogyan tudnánk egy új városközponttá alakítani át. Ezek a tervek most folyamatban vannak. Tervbe volt már a korábbi években is, hogy a város kapjon egy úszodát. Most ez tervbe volt az egyetemnek is, és ezért úgy döntöttünk, hogy megépítjük most az úszodát, és ezért a református egyháznak a területét jelöltük ki erre a célra, és a mai nap aláírtuk a püspök úrral azt az együttműködési szerződést, hogy az ő területükön megépíti az egyetem az úszodát, amit nem csak az egyetemisták használhatnak, hanem használhatnak a gimnazisták, és használhatják majd a város lakosai is.
Nagy Baló Csaba, a református gimnázium igazgatója, szintén tagja a kuratóriumnak. Elmondta, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az úszodaépítés gondolata, amely most az egyetem közreműködésével valósulhat meg. Ezáltal a diákok számára jobban elérhetővé válnak a vízisportok.
Most szombaton megszületett az együttműködési megállapodás a Tiszáninneni Egyházkerülettel, amelyik a tulajdonosa a területnek, a gimnázium oktatásáért alapítvány között, valamint az egyetem kuratóriumja között. A finanszírozója ennek a projektnek a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, és hát az építetője, erre a célra létre fogunk hozni egy projektcéget, amelyik le fogja bonyolítani az építetést, és hát majd a működtetője pedig a mi alapítványunk lesz, amelyik a kézilabda szakosztályunkat, illetve a Váberer sportcsarnokot is működteti. Arányosan fogjuk megosztani a gimnázium, általános iskola és diákotthonnak a diákjai, illetve a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói között, annak arányában, hogy kinek mekkora létszáma van, és idősávokat fogunk nyilván ennek köszönhetően kitűzni, hogy ki mikor fogja használni, és a fennmaradó üres idősávokban pedig lehetőséget kívánunk nyújtani a városnak is a használatra. Azt gondolom, hogy a pataki diák is, és független attól, hogy most melyik iskolának a diákjáról beszélek, a pataki diák is megérdemli ugyanazt a színvonalat, mint amit mondjuk egy budai vagy egy budapesti belvárosi gimnázium diákja megkaphat. Tehát nem alávaló a Patakon tanuló diák sem ezeknél, és azt gondoljuk, hogy az egészséges életmódjához, a sportolási lehetőségeihez hozzátartozik az is, hogy legyen egy úszoda Sárospatakon bent a városban, és nem kint Végardon, hanem itt bent a városban, amelyik ezt a célt ki tudja szolgálni.
Hatvanban a júniusi testületi ülésen szó volt a városi posták fenntartásáról. Eszerint a korábban bezárásra ítélt, de a város által megmentett új hatvani posta továbbra is megmaradhat és üzemelhet, ugyanakkor a fenntartásba több pénzbe kerül majd az eddigieknél. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
Megtartott a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését a hatvani önkormányzat. Nemrégiben a hatvani pedagógusokat is díjazták a városban egy nagy ünnepség keretében. Most a júniusi testületi ülésen Neme Mónikának, a hatvani Szent István sportiskolai általános iskola pedagógusának adták át az elismerést, mivel akkor nem tudott részt venni a programon. Ezen túlmenően a városi postákról is szó esett az ülésen. Korábban a három postából racionalizálás alapján kettőt terveztek bezárni, a város azonban vállalta az új hatvani posta költségeit, így az nyitva maradhatott. Az új hatvaniak számára ez nagyon fontos, a mindennapi ügyintézéshez pedig elengedhetetlen. Éppen ezért kiállnak mellette, és továbbra is finanszírozzák a költségeit. Fogalmazott a város vezetője, a korábbi költségekhez képest 900 ezer forinttal többbe kerül a posta éves fenntartása, ami így 25,4 millió forintba kerül. A továbbiakban Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Új hatvan életében nagyon fontos az, hogy működik a postahivatal. Amikor a postát racionalizálták, akkor 60-ban kettő postahivatalt akartak bezárni, a vasúti postát és az új hatvani postát is. Ez úgy maradhatott nyitva, hogyha az önkormányzat vállalja ennek a postahivatalnak a fenntartását. Most a posta árat emelt, így most már a hatvaniaknak több mint 25 millió forintba kerül az új hatvani posta üzemeltetése. Ugyanakkor, ahogy mondtam, az új hatvani emberek életében nagyon fontos az új hatvani posta, és pontosan ezért vállalja az önkormányzat ezt a pluszköltséget, és a jövőben is üzemeltetni fogja az új hatvani postát.
Tegnap a Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetség által odaítélt védőnői életműdíj is, amelynek első díjazottja posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették fel Wagner Viktória életútját. A részletekről Várfalvi Marianna, a Wagner Viktória Emlékbizottság alapítója, a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének elnöke nyilatkozott rádiónknak.
A mai nap a Wagner Viktória emlékszoba újraavatása, aminek előzménye az volt, hogy ez az emlékszoba ugyanebben a házban egy másik teremben volt, ami olyan romossá vált, és olyan fizikai állapotok uralkodtak, a fal megrepedése, a falak beázása, a penészedés, ami méltatlanná tette azt a körülményt, hogy Wagner Viktória tárgyi hagyatéka ilyen körülmények között maradjon. Éppen ezért nem is lehetett már szinte látogatni sem, illetve nem volt értelme ilyen körülmények között bemutatni az ő emlékeit. Viszont Wagner Viktória olyan életművet, olyan hagyatékot adott át a jövőnek, nekünk, és majd utánunk következőknek is, ami mindenképpen mind a hitéletében, mind pedig a szakmai hivatásában, és a kettő együtt, hiszen ő ezt elválaszthatatlanul élte meg, a szerzetesi hivatását, hiszen szociális testvér volt és zöldkeresztes védőnő, amiben a feltétel nélküli szeretetet adta át és élte meg. minden egyes gondozottjával, minden egyes településen, minden egyes körülmény között a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat akarta kicsi gyerekkora óta szolgálni, és ez az életmű, ez végig kísérte. És ennek mi úgy érezzük, hogy példáját kell továbbadni, meg kell mutatni a mai embereknek és a jövőbeli szakmai utódainknak is, hogy milyen értékeket élt meg Wagner Viktória, mit hagyott ránk, és ebből mit kell nekünk továbbvinni. Azt hiszem mindent. De pont azért vagyunk itt, hogy ezt a hagyatékot összeszedjük, gazdagítsuk, tehát megszólítsunk mindenkit, aki ismerte őt, vagy aki a róla készült filmekből vagy írásokból megismerte az ő üzeneteit, gondolatait és életpéldáját, és őt ez megérintette, az ossza meg azzal a közösséggel, akit például ma is ide meghívtunk, és akik eljöttek. Ez a talán a legszebb ajándék, hogy ez éppen a szemelvejsz napon van, amikor is az egyik vendéglátónk, Király Lila elmondta, hogy egyszerre ünnepelhetjük a világ legnagyobb orvosát, aki az anyák megmentője volt, és azt a Wagner Viktóriát, aki minden csepp szeretetével a szegényeket, az elesetteket, a családokat és az életet szolgálta.
A Wagner Viktória posztumusz kitüntetéséről, parlamenti kitüntetéséről tudna pár mondatot mondani?
Ezt a díjat, a Védőnői Életmű díjat a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége 2025-ben hozta létre, és első alkalommal most a 110. évfordulóját ünneplő védőnői szolgálat és a 10. éve Hungarikum védőnői szolgálat központi ünnepségén a parlamentben, a felsőházi teremben 2025. június 13-án tartott ünnepségen adtuk át a posztumusz díjat. A posztumusz díjat a Wagner Viktória Emlékbizottság vezetője vette át, jelesül én, és még két eredeti oklevelet adtunk át ebből az alkalomból a Szociális Testvérek Társaságának, dr. Németh Emmának, a akkori magyarországi képviselőnek, illetve Király Lilának, aki elhozta ide parasztnyára személyesen a kitüntetést megörökítő oklevelet. Az emlékplakett pedig most került a mai napon az emlékszoba fölszentelésével az ő tárgyi emlékei közé, és ez itt is fog maradni.
Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 2-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
You will remember when
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Július 7-én kezdődik az első diákmunka turnus a Nyíregyházi önkormányzatnál. Több száz lakása van az egri önkormányzatnak, de sokat fel kellene újítani. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Július 7-én kezdődik az első diákmunka turnus a Nyíregyházi önkormányzatnál, amelyre már elindult a regisztráció. Jászai Menyhért, a vármegye székhelye alpolgármestere azt mondta, több mint 500 diáknak tudnak lehetőséget biztosítani, hogy kipróbálják magukat a munkavilágában. Most a politikust hallják.
A korábbi megszokott ütemben, menetben folyik a diákmunka szervezése. Ha fontos dolgokra kell, hogy felhívjam a figyelmet, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy akinek ilyen szándéka van, azonnal regisztráljon a munkahelyi központba, a kormányhivatal munkahelyi főosztályán. Ez a belépő arra, hogy valaki a programban részt vehessen. Itt megvizsgálják azt, hogy megfelel a feltételeknek, és amikor a regisztráció megtörtént, akkor keresne egy olyan munkáltatót, aki a programban részt vesz. Remélem, hogy bennünket fognak majd választani sokan az önkormányzatot, és akkor bejön az önkormányzat humán csoportjához, és kéri azt, hogy ő itt szeretne dolgozni a mi intézményrendszerünkben. Tehát tulajdonképpen, hogyha a legfontosabb, akkor ezt mindenképpen mondanám, hogy lépni kell, hiszen az első turnus július 7-én kezdődik, több száz munkavállalóról van szó, tehát nagyon sok munkája van ezzel a munkahelyi központnak, de a mi hivatalunknak is. 16 évet be kell, hogy töltse a diák és a 25-öt még nem, tehát 16 és 25 éves kor között nappali tanulmányi jogviszonyban kell, hogy rendelkezzen, tehát nem lehet máshol munkaviszonya is emellett még itt is dolgozik, tehát kifejezetten a nappali diákokra fókuszál, és a kötelező minimálbérhez igazodik a bérezés, ugye itt ketté válik a történet, szakképzésítést igényelő munkakörbe és azt nem igénylő munkakörbe, a minimálbér mértékét mindenki meg tudja nézni, és innen tud visszaszámolni, hogy napi 6 órába ő mennyi bért fog kapni. Az én gyakorlati tapasztalatom szerint több mint 100 000 forint átlagosan az a nettó, amit ők készhez kapnak a 3 heti munkáért napi 6 órában. A munkatörvénykönyvben vonatkozik rájuk, tehát szabadság is jár, adott esetben nagy isten tápénz, tehát minden olyan, ez egy klasszikus foglalkoztási jogviszony. Ez az élmény is, hogy ezen keresztül mennek és aláírnak egy munkaszerződést, már valahol ez is egy kicsit az életbe ad bepillantást. Ez a program 2013-ban indult, és kormányzati támogatással országosan, most nem biztos, hogy pontos a szám, de kb. 5 milliárd forintot fordít a kormány erre, és mindenképpen fontos az, hogy aki szeretne és akar, azt tudjon dolgozni, és ne csak a piacra legyen bízva, hogy tud-e fizetőképes munkát biztosítani. Ennek a másik oldala az, hogy a piacnak is segít, a vállalkozásoknak is, hiszen a turisztika és az agrárvállalkozások is tagjai lehetnek ennek a programnak.
Az egri önkormányzatnak 893 lakása van összesen, az Evad Zrt-nek pedig 15, az önkormányzat 458 lakásának nagy része a nyugdíjas házban, a Garzonházban, a Pozsonyi lakóparkban található, illetve 22 színész lakása is van a városnak. 418 lakás elszórtan van a városban. Jelenleg is van 70 üres lakás, többségük lelakott állapotban van, mondta el mai sajtótájékoztatóján Wagner Ákos. Eger polgármestere ma a Rákóczi úti Garzonház házban megmutatott egy felújított lakást, elmondta, az Equi 5,7 millió forintból kivitelezte a felújítást, azonban ekkora költséggel nehéz lenne a többi lelakott használt lakást felújítani, erre keresnek megoldásokat. Most Wagner Ákost hallják.
2024. október 1-én beléptünk a önkormányzatnak a kapuján, már az első közgyűlésen érzékeltük azt, hogy a lakás kiadásokkal, bérbeadásokkal kapcsolatosan van egyfajta rendezetlenség a önkormányzatban. Onnantól kezdve indított kezdtük el azt, hogy feltárjuk ezt a területet is, és mostanra már kaptunk olyan statisztikai adatokat, hogy tudjuk, hogy Eger megyejogú város önkormányzata milyen lakás ingatlan mennyiséggel és minőséggel rendelkezik. Eger megyejogú városának kb. 893 darab lakócélú ingatlannal rendelkezik, illetve 15 darab lakócélú ingatlannal fölött rendelkezik az Evad ZRT, ami szintén a Eger megyejogú város önkormányzat tulajdonában van, mint cég, így ez az ingatlan is ide tartozik. Azt látjuk, hogy ezek a ingatlanoknak a nagy része négy tömbben összpontosul, itt a Garzonházban, a Nyugdíjas házban, a Pozsonyi utcai Fecske házakban és a Színész házakban. Ez több, mint a fele a lakáscélú ingatlanoknak. Az összes többi ingatlan ugyanakkor szortan a város több pontján helyezkedik el. Azt érzékeltük, hogy a viszonylag alacsonyabb bérbeadási díja ezeknek az ingatlanoknak. Ugye három módon tudjuk bérbeadni, szociális alapon, költségtérítéses alapon és piaci alapon ezeket a ingatlanokat. Azt láttuk, hogy nagyon alacsonyak ezek a bérleti díjak. Gyakorlatilag az okozza azt, hogy jelen pillanatban Eger megyejogú város önkormányzata a befolyó bérleti díjaknak a visszafordítását jelenleg feléli, illetve a korábbi időszakban felélte, és nem tudott visszaforgatni ezeknek az ingatlanoknak a felújításába. Így az a 70 darab üres ingatlan, amit nem használ a város, nem tud bérbeadni, ennek egyik oka a bérbeadás hiányának az, hogy nem tudjuk bérbeadni, mert olyan állapotban vannak, mint az első emeleten, amit láttunk ingatlan. Fel kellene újítani őket, vagy a másik lehetőségünk az, hogy értékesítjük. Mi a elmúlt időszakban elindítottuk ezt az értékesítési folyamatot. Ezt a négy tömböt, amit említettem, ebben meg szeretnénk tartani az összes lakást, hiszen alapvetően ez egy tömbben van, maga az egész épület is a város tulajdonában van, viszont a többi ingatlanokat elkezdtük szisztematikusan feltérképezni, és ahol nem tudunk bérlőt találni, mert olyan állapotban van, azt piacra bocsátjuk. Itt ma pedig egy olyan épületben, egy olyan lakásban vagyunk, a Garzonházban, amely egy korábbi projekt kapcsán elindult már, négy darab óvodai pedagógusok számára felújításra indult lakásban vagyunk. Ez a negyedik, ami elkészült, ezt még az előző önkormányzati ciklus alatt indították el, az EKVI Eger Város Közszolgáltatási Intézménye volt az, aki végezte ezt a felújítást, és a másik három lakásban már lakók vannak, ezre kapacitásokán most került sor, hogy ezt az ingatlant átadjuk, és az újonnan létrejövő óvoda és bölcsidei igazgatóságunknak az egyik kollégája fog beköltözni ebbe a ingatlanba. 5.700.000 forintba került ez az ingatlan, úgyhogy egy gyors számítás alapján ez körülbelül, ha 40-50.000 forintért tudjuk bérbeadni, körülbelül az a bérbeadási összeg ennek az ingatlannak, egy 10-12 éves megtérülése van.
Cserhalmi Nagy Katalina, az EGRI Bölcsődei és Óvoda Intézmény augusztus 1-től megbízott főigazgatója elmondta, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről sokan járnak az EGRI óvodákba gyakorlatra. A szolgálati lakásokkal olyan fiatal pályakezdőket szeretnének megtartani, akik a nevelési munka szakmai színvonalát emelik céltudatos munkájukkal.
Nagyon fontos számunkra, hogy jól érezzék az óvodapedagógusok magukat Egerben. Ugye nagyon fontos szempont az is, hogy megtalálják azt a helyet, ahol ők is tudnak érvényesülni, illetve mi is a belefektetett energiát, ami az utánpótlás nevelés szempontjából nagyon fontos, illetve számukra is, és az ő számukra is, hogy megtalálják azt a helyet. És így, ha vidékről költöznek ide hozzánk, akkor ez szempont, illetve az Eger városába, ez szempont, hogy legyen olyan hely, ahol biztonságban érzik magukat, és azért mindannyian örülünk ennek a lehetőségnek.
Jelen pillanatban hány szolgálati lakást tudnak biztosítani az a kollégák?
Most a jelenleg a Szivárvány óvoda igazgatója vagyok, a mi intézményünknek két szolgálati lakása van, városi szinten pedig 6.
A terület és településfejlesztési operatív program keretében 15 milliárd forint jut a térségre, ebből számos területen tudnak beruházásokat indítani az életminőség, az infrastruktúra javítására, ipari parkok létesítésére, közösségi terek kialakítására, csapadékvízelvezetésre és egészségügyi infrastruktúrára, adta hírű dr. Pajtó Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a témában rendezett sajtótájékoztatón, ahol Eger egyik fő projektjéről, a strandfelújítás felújításáról volt szó. A város jó helyzetben van a vendégészakák tekintetében, a megyei jogú városok között első helyet foglal el, ám vannak olyan települések, amelyek több vendéget fogadnak. Ezek egytől egyik olyan helyek, ahol magas színvonalú fürdőszolgáltatás van, mondta el Wagner Ákos polgármester.
Mind a turizmus fejlesztés, mind pedig az egri lakosság kiszolgálásában egy nagyon fontos szempont az, hogy az egri strandot tegyük rendbe. Ez több területen indul, egyrészt fejlesztés, másik oldalon pedig szervezés területen már az elmúlt hetekben, hónapokban nagyobbakat léptünk előre. Most egy fejlesztési projektnek az eredményét várjuk, hiszen a TOP plusz 8,9 milliárdos keretéből, ami Eger megyei jogú városnak rendelkezésére áll, mintegy 1,8 milliárdot szánunk a egri termálfürdő fejlesztésére, és csak azért nem többet sajnos, hiszen itt sokkal több forrás is el tudnánk költeni, mert a TOP plusz fejlesztési forrásoknak a lehetőségei nyitottak a számunkra lehetőségként. Ennek a fejlesztés keretében a kollégák 9 fejlesztési elképzelést fogalmaztak meg, ezt priorizálták, tehát sorrendbe állították. Várhatóan az első 3 vagy 4 fejlesztésre lesz lehetőségünk a következő 2 esztendőben abban a fejlesztési pályázatban, amiben várjuk az eredményt néhány héten belül.
Vámosi Zoltán Csaba, az Eger Termál Kft. Ügyvezetője a konkrét terveket ismertette. Úgy fogalmazott, minőségi javulást, a vonzerő növekedését várják a fejlesztések nyomán.
Az első dolog, hogy éves üzemeltetésűvé szeretnénk igazából a családok számára tenni az Eger Termát. Legelső pontban a fürdőháznak a fejlesztése is bent a medence tér átalakítása volt meghatározva. Szerintünk hiányzik a palettából, a kínálatból most egy fedett gyermekmedencének az üzemeltetése, ami gyakorlatilag lehetővé tenné azt, hogy a szezonon kívüli időszakban is bejöjjenek a családok. És mivel közvetlenül ez, ahol itt állunk, ez a rész az érsekkerti bejárat körüli épületrész fedi le ezt a forgalmat, ezért az első ütemnek a fejlesztése ide koncentrálódik, majd a további fontosabb ütemeknél is ebből a körből indulunk ki. A 6-os medence és a Baba medence mellé tervezünk egy úgynevezett spraypark fejlesztést, az pedig azt szolgálja, hogy a nyári sűrű belátogatott időszakban szintén bővítsük a palettát a gyerekek kiszolgálásával, tehát a különböző korú gyerekek kiszolgálásával, azért, hogy megnöveljük ott is a vendéglétszámot, hogy meg tudjuk növelni a vendéglétszámot. És minden további fejlesztési kérdés emögé szorul, kivéve egyet. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a fejlesztéseknek van egy műszaki alapja, ami egyrészt a termálvízrendszer felhasználásán alapszik, a hőkinyerés szempontjából, visszaforgatás szempontjából, másrészt pedig a működtető rendszerek, a gépészeti rendszereknek a felújításán, és azok korszerűsítésére így feltétlenül szükség lesz ahhoz, hogy ezeket a priorizált fejlesztéseket meg tudjuk valósítani itt ebben a körben.
A pályázati döntés hamarosan megszülethet, a szerződés kötéstől számítva 24 hónapon belül kell elkészülnie a beruházásoknak. Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Végső nyugalomra helyezték Takács Alajost. A sajószentpéteri szeplőtelen fogantatás templomban gyászmise keretében búcsúzott az egri főpásztor. A nagy számban megjelent papság, családtagok, hívek és barátok a június 17-én elhunyt Takács Alajos plébánostól. A július 1-én megtartott szertartás főcelebránsa, Ternyek Csaba egriesek a szentmise elején méltatta az elhunyt plébános lelkesedését, emlékeztetett, nagy szívügye volt ennek a templomnak a felépítése, amelynek felszentelését azonban már nem érhette meg. Szeretnivaló ember volt, szeretnivaló pap volt, fogalmazott a főpásztor. Nehéz megtalálni a szavakat, amikor búcsúzunk Takács Alajos Lojzi atyától, kezdte búcsúztató beszédét Deli Lajos, Takács atya egykori szemináriumi évfolyamtársa. A felső zsolcai plébános ezután az elhunyt életének főbb állomásait idézte fel. Az esztergomi középiskolás időszakot, az egri szeminárium éveit, a későbbi szolgálati helyeit. Mint fogalmazott, Takács Alajos már kispapként a közösségépítést tartotta az egyik legfontosabbnak a papi szolgálatban. Lényeges volt számára, hogy a rábízottak ne csak egymás mellett élő emberek legyenek, hanem közösségben éljenek. Legyenek közös gondjaik, örömeik, éljék meg közösen keresztény hitüket, mondta el Deli Lajos.
Mindig úgy akart élni, ahogy a híveknek a legtöbbet tudja adni Krisztusból. Szentmisi, szentség kiszolgáltatásai, a hívek búcsúztatásai temetéseken, mind-mind ezt a célt szolgálta, de mindig valami többet keresett, valami többet akart adni a híveknek. Így találta meg, ő vagy ő találta meg, nézőpont kérdése, a kurzilló, amelyben akart valami többet adni. Azt a közösséget, amit ő oly fontosnak tartott, ott próbálta létrehozni, összetartani. Mint egy 20 esztendőn keresztül volt a kurzillónak a lelki vezetője. Ki tudja, hány ember érezte meg a rábízott híveken kívül az egyházmegyében, hogy van valaki, aki Krisztushoz akarja kapcsolni, Krisztus közösségébe akarja vezetni.
De mint a hívekért élő lelkipásztor, nem ragadt bele semmibe, hangsúlyozta az egykori évfolyamtárs, majd emlékeztetett, Takács Alajos miskolci szolgálati éveiben egy másik mozgalom is fontos volt számára, a hit és fény, ezzel együtt pedig a sérült gyermekekkel és szüleikkel való foglalkozás. Mindig azt nézte, hogyan tudja jobban szolgálni az Urat. Ha kellett, akkor templomépítéssel. Már oda át ünnepelt ennek a templomnak a felszentelését, és örült az itteni hívekkel, a templomot szentelő főpásztorral, mindenkivel, aki itt volt, fogalmazott. Mi azért jöttünk ma, hogy elköszönjünk Lojzi atyától, felidézzük alakját és imádkozzunk érte. Kérjük a mindenható Istennek a kegyelmét, hogy ezt a hűséges papját fogadja be örök templomába, örök országába, mondta beszéde végén Deli Lajos. Takács Alajos testét a gyászszertartás után szülőfalujába Dobódérre szállították, ahol végső nyugalomra helyezték. Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelés követő héten tartanak minden évben. A Bélapátfalvai apátsági templom helyett, annak felújítási munkálatai miatt, ismét Feldebrőn gyűltek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására, a lelki gyakorlatot követő közös szentmisére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Ezeket Kakuk Ferenc érseki irodai igazgató ismertette, a részleteket megtalálják az Egri Főegyház megye oldalán, a hírek között. Az Egri Ciszterci Szent Bernát templomban tartották az Egri Hittudományi Főiskola diplomaosztó ünnepségét a hétvégén. A szentmise kezdetén Dolhai Lajos rektor köszöntötte a jelenlévőket, a 31 végzős hallgatót, családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat. Háladó szentmisén köszönjük meg a Jóisten segítő kegyelmét, ami képessé tette a hallgatókat arra, hogy megértsék és megtanulják keresztény katolikus hitünk igazságait, tette hozzá. A rektor szentbeszédében a reményt állította emelkedése középpontjába. Rámutatott, minden bizonnyal emlékezetes lesz a végzős hallgatóknak, hogy 2025-ben a Remény Szent Évében vehetik át diplomájukat. A bennünk élő, hitből fakadó reménységről fontos beszélnünk, melyre nagy szükségünk van, mert napjainkból hiányzik az igazi, megalapozott, hitből fakadó remény. Sok minden gyengíti, teszi próbára hitünket, Krisztus követő életünket a világban, melyben élünk. Elmondta még, a tanári közösség bízik abban, hogy az itt végzett hallgatók a hittanórákon és a mindennapi életben is tovább tudják adni az elmúlt években tanultakat, keresztény reménységünk alapjait. A keresztény remény nem valamiféle optimista bizakodás, hanem olyan valóság, aminek az alapja a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. A Szentírás, a remény könyve is azt hirdeti nekünk, hogy bíznunk kell az Úrban. A rektor Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében megfogalmazott bátorítással zárta tanítását, sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban, ami Úrunkban van. A hallgatók a szentmise végén vehették át diplomájukat. 103. alkalommal ünnepelték Mezőkövesden a szív búcsút. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, aki első kápláni éveit a városban töltötte. A főpásztor szentbeszédében a szív szerepéről, jelképként való használatáról elmélkedve elmondta, a szív az ember belső világát jelképezi, sokféle személyes titoknak helye. Úgy fogalmazott, Jézus szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk. Jézus a legfőbb parancsként azt mondta, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és embertársadat, mint önmagadat. Akkor szeret helyesen a szív, ha az Isten és az ember szeretet találkozik benne. Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az emmauszi tanítványok is úgy érezték, repesett, lángolt a szívük. Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet. Jézus azt mondta, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Csak az önfeláldozó szeretet tesz boldoggá. Jézus arra hív bennünket, hogy ismerjük meg Isten irántunk való szeretetét, ezzel akarjuk jobbá tenni házasságunkat, családi életünket, társadalmunkat. A szentmise után a Kavicsos tó partján tartották meg a hagyományos körmenetet. Együttműködési megállapodás kötött a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Mindenképpen előnyös a város számára, hogyha az egyetemek, főiskolák Nyíregyházán új szakokat indítanak, és bővül az a kínálati lehetőség a leendő hallgatók számára, szakemberek számára, hogy helybe tanulhassanak. Adott esetben más városban, más régióban jönnek Nyíregyházára tanulni. Ez emeli Nyíregyházának az értékét és a színvonalát.
Zsilinszky László helyettes államtitkár.
A kormányzatnak az a szándéka, hogy ez a terület is szektorsemleges legyen, minél szélesebb körű fenntartói struktúrát tudunk kialakítani, annál minőségibb ellátást tudunk biztosítani azoknak a személyeknek, akiket nap mint nap ellátunk, gondoskodásba veszünk, legyen szó a gyermekvédelemről, legyen szó a szociális intézményekről, és nem állíthatható az az évezredes misszió, amelyet az egyházak mindig is vállaltak a szegények, a rászorulók megsegítésében.
Az eseményen Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója kiemelte, 2026. szeptemberétől szeretnék a főiskolával közösen elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést is.
2026. szeptemberére tervezzük elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést. Ennek az elindítását természetesen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem központtal kívánjuk országosan meghirdetni. Ehhez már csatlakozott a Győri Egyetem, valamint a mai napon természetesen csatlakozott a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola is. A gondoskodás menedzsment képzésnek nagyjából megfelelhet a katolikus szociális munkás képzése a Görög Katolikus Főiskolának. Nyilván ennek a tanegységlistájának az átalakítása, illetve a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított plusz tanároknak a befogadásával fog összeállni ennek a képzésnek a végleges változata.
Odrobina László, a főiskola rektora azt mondta, már a 2025-26-os tanévben is lesznek olyan új szakok, amelyekre a gondoskodáspolitika iránt érdeklődő hallgatókat várják, jelesül a katolikus szociális munkás, valamint a katolikus közösségszervező.
Jelentkeztek már eddig 28-an, pedig csak egy hónapja kezdtük és alig hirdettük, és még augusztus végig lesz jelentkező. Azt gondolom, még egyszer ennyi hallgatót be fogunk tudni fogadni. A másik új szakunkon, a közösségszervezőn, az már több mint 50-en jelentkeztek, az is katolikus közösségszervező, az is hasonlóan a nevében katolikus, van egy kis vallási alapozás, de egy civil közösségszervező diplomát tud adni.
Együttműködési megállapodás kötött a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A jövő héten július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szaló 2025 mottója, a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitőadást Vízi János atya tartja, majd este Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitó szentmisét. Azt a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácintanő Vér és Földi Kovács Andrea lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és Fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a Táncház zárja az estét. Vasárnap a záróelőadást és szentmisét Vitális Gábor atya tartja, aztán jöhet a búcsúzkodás és majd a pakolás. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent manapság a remény zarándokának lenni. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
All day staring at those eyes, why some light strays through the window blinds. Oh, can we stay here between the sheets and dream away? Life can be so sweet. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. Saying lie, oh lie, you turn my head upside down, but I don't mind, just keep it coming, is it loving? And lie, oh lie, stay in bed for a day or two, or you, it is loving. Secrets, my dear, I will tell you mine. That was then, now we here. You can turn back time. Just sit here, stroke your hair. It's all I want to do. Don't be mad if I stare. You're my dream come true. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. Feel brand new. No matter what you do, you got me falling more in love with you. Oh, 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 yeah. My oh man, you turn my head upside down, but I don't mind. Just keep it coming, is it love?
régió sportja.
Egy új játékossal, az ukrán Mihajlo Meskivel bővülhet az élvonalba frissen feljutott Color City Kazincbarcika SC kerete. Megtartotta a évadzáró ünnepségét a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub. NB3-ba jutott az Ózt Sajóvölgye felnőtt labdarúgó csapata. Negyedik helyen végzett a bajnokságban a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Egy új játékossal, az ukrán Mihajlo Meskivel bővülhet az élvonalba frissen feljutott Color City Kazincbarcika SC kerete. Az Észak-Borsodi klub közölte a 28 éves védekező középpályás érkezését. A légiós legutóbb a Kecskemét játékosa volt, ám Mezőkövesden már dolgozott együtt Kuttor Attila vezetőedzővel. Meski a lilafehérekkel az OTP Bank ligában, a Mezőkövesdel a Magyar Kupában nyert ezüstérmet. Megtartotta évadzáró ünnepségét a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub. Az év sportolója Battai Sugár Katinka lett, aki idén is hozta a tőle megszokott teljesítményt, érmekkel tért haza a világkupákról, az Európa-bajnokságon élete első egyéni érmét szerezte, és nem mellesleg csapatban pontot szerzett a párizsi olimpián. Most a Deac vívóját hallják.
Európa és világbajnokságon egyéni érmem nincsen még, úgyhogy, vagy hát most már van, de eddig nem volt, úgyhogy abszolút egy nagyon kiemelkedő helyen van, meg úgy gondolom nagyon szép érem is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, meg olyan büszke vagyok erre az éremre. Egyébként abszolút teher nélkül utaztam, tehát úgy az volt az elvárásom, hogy egyénivel is és csapatban is magabiztosan vívjak. Tulajdonképpen így ennyi volt így a főbb célom. Természetesen tudom, hogyha jól vívok és kiegyensúlyozottan, akkor akár abban érem is benne van, egyéniben és csapatban is. Úgyhogy azért számítottam erre, hogyha így tudok vívni, akkor lehet hasonló eredmény, mert ismerem a mezőnyt, ismerem a kvalitásaimat, de úgyhogy örülök, meg nyilván hálás vagyok, hogy ezt így sikerült is megcsinálni. Vannak nagyon erős ellenfelek, és nagyon szoros asszók. Ugye nálunk azért sose lehet kimondani, hogy most két vívónál biztos, hogy az egyik fog nyerni, mert azért nagyon apróságokon tud már múlni, főképp így felnőtt szinten, egy szint fölött, úgyhogy ez nyilvánvalóan változhat, meg nem egy olyan dolog ez, hogy minden versenyt megnyerek, vagy minden versenyen érmes leszek, de úgy gondolom, hogy meg tudom verni azokat a vívókat is, akikkel szorosakat vívok, úgyhogy akár benne van. Szerintem így az olimpia után egy kicsit jobban fókuszáltam az egyéni versenyekre is. Azért egy olimpia utáni év az mindig egy kicsit más, mint például előtte, vagy akár az utána lévő felkészülések is, de nagyon örülök, hogy így tudtam erre fókuszálni, és amúgy sikeres is egyelőre ez a mutató, hogy az egyéni versenyeken is tudok határozott lenni, és ott tudok lenni, akár a dobogón.
Battai Sugár Katinka beszélt a közelgő világbajnokságról is.
Tulajdonképpen ide is úgy szeretnék kiutazni, mint az EB-re, hogy magabiztosan vívjak, meg kiegyensúlyozottan, egyéniben és csapatban is. Aztán tulajdonképpen bármi lehet. Tehát én érzem magamban, hogy meg tudom venni nagyon jó vívókat, azt is azzal tisztában vagyok, hogy akár szorosan ki is tudok kapni tőlük, úgyhogy remélem, hogy az a 44-44 az majd nekünk lesz a 45. túls, illetve ugyanez az egyéniben is.
NB3-ba jutott az Ózt Sajóvölgye felnőtt labdarúgó csapata. Benci és Miklós szakmai tanácsadót hallják.
Egy szisztematikus munka következménye volt az előző szezon kezdete. Ne felejtsük el, hogy romokban hevert az ózdi futball, amikor Kádár Zsolték átvették a szakmai irányítást az ózdi futball felett, és a megye 2-es bajnokként később megyei 1-es. Ezüstérmes, Vármegyei osztály első ezüstérmese lett, majd tavaly már bajnokságot nyert a csapat Koleszár Györgye, és ott volt a feljutás kapujában, de akkor ezt adminisztrációs okok miatt még nem lehetett megtenni. Viszont idén ennek a munkának a folyamatos következménye az lett, hogy a csapat teljesen megérdemelten jutott fel az NB3-ba. Rengeteg munkát végeztek a fiúk, rengeteg munkát végzett a háttérszemélyzet, mind megteremtették azt a lehetőséget, hogy ez a feladat megérjen, és örülhessünk a végén. Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Hajdunálás. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tehetséges csapat. Én gratulálok nekik, mert a mi oldalunkon az döntött, hogy tapasztaltabb volt a játékos állományunk. Fiatal tehetséges labdarúgókból áll ellenfelünk, nagyon bátran játszottak, a támadó futballt erőltették. Ez néha okozott is kellemetlen perceket nekünk. Összességében megérdemeltük, hiszen két győzelemmel 5-0-ás gólarányra jutottunk föl. Viszont azt gondolom, nektek a fiúknak van a jövőben, majd az ellenfelünknek is lehetősége arra, hogy javítson. Most tapasztalatot szereztek, ezen az úton volt tavaly az Ószt, hiszen tavaly az Ószt maradt arról még a feljutásnál, viszont most már felvérteződve azzal, hogy milyen is egy ilyen megvívott mérkőzés, nem adták ki a fiúk a kezükből a győzelem lehetőségét. Hozzátéve tényleg hosszú volt ez a szezon, hiszen vagy egy csapatok már 3 hete pihennek, mi még most is mérkőzést játszottunk, most vár ránk is egy kis pihenő, tervezzük a jövőt, nyilván kell játékost is igazolnunk, ugyanakkor számítunk a korábbi játékosoknak a játékát is.
Most pedig Bene Attila csapatkapitányt hallják.
Ezért küzdöttünk, igazából nem egy éve, hanem ez egy hosszabb ide már, ezért küzdött ez a csapat. Szerintem megérdemelten jutottunk fel ebbe a NB3-ba. Szerintem az ország egyik legjobb megye-egyes csapata voltunk ezen a nyáron, és hát hogy is mondjam, most nem nehéz szavakat találni egyébként, mert nehéz összefoglalni ezt az egész szezont, mert nagyon hosszú volt, tényleg küzdöttünk, hajtottunk, mindenki azt csinálta, amit kellett, tette a dolgát a mai meccsen, és szerintem ez a mai teljesítmény, a szív és akkor a diadala volt egyértelműen, és feltettük arra bizonyos írapontot a mai napon, hál' Istennek. Szerintem minden focista álma ez, hogy most tök milyen szinten vagyunk, de az, hogy megyeiben ennyi néző legyen, szerintem ez példátlan egyébként a magyar futballban. Nem tudom, mennyien voltak, de tényleg, ahogy kijöttem a játékos kijárón a gyerekekkel, vagy csapattal, egy igazi ominózus. Tehát ez olyan motivációt adott a csapatnak, ami szerintem a pályán is kijött. Nélkülük ez nem jött volna. Tehát nagyon fontos volt, hogy kijöttek ennyi, mert a csapat is éreztő, mögöttük áll egy nagyon nagy létszám, az egész város, és így sokkal könnyebb mindig teljesíteni. És mindig hozza a focistának ezt az adrenalint és ezt az akaratot, még jobban megduplázza a teljesítményét ezen a téren, ami elengedhetetlen focista számára szerintem. Szeretném beköszönni tényleg az egész éves munkát a szakmaistának, mert szenzációs munkát végeztek.
Végül Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli operatív igazgatóját hallják.
Nagyon sok szép pillanat jut az embernek eszébe, nem csak az elmúlt szezonról, hanem talán az elmúlt 5 évről, mert 5 éve kezdtük ezt az építkezést. Én azt gondolom, hogy most olyan álom valósult meg, vagy olyan célkitűzés valósult meg, amiért mindnyájan nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Ez a nézőszám, ami pedig ma itt volt, ez fantasztikus volt, köszönet érte mindenkinek, aki kilátogatott a stadionba. Szerintem egy kicsit vissza tudtuk hozni a régi foci hangulatát, úgyhogy most a büszkeség és az öröm az, ami az ember lelkét átjárja. Nyilván most jönnek újra a dolgos hétköznapok, mi nem a nyaralásra fogjuk tölteni az időt, hanem a csapatépítéssel. Természetesen néhány poszton biztosan lesznek erősítések, de ennek a csapatnak a magját szeretnénk együtt tartani, és megpróbálunk egy stabil NB3-as csapatot építeni.
A 4. helyen végzett a bajnokságban a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekes székes kosárlabda csapata. Máté Csaba vezetőedzőt hallják.
Nekünk ez a 4. évünk, 5 csapat van, ahogy mi beléptünk, mi voltunk az 5., és gyakorlatilag úgy van, hogy 5 forduló van minden évben, mindig Székesfehérváron van az MKOS csarnokában, és mindig valaki kimaradt, tehát gyakorlatilag 1 nap 2 meccsünk van délelőtt, délután. És az a igazi szenzáció, hogy eljutottunk oda, hogy végül is most már pariban vagyunk a többi csapattal, tehát a 4. évre győzelmet is tudtunk arakni. Viszonylag keveset tudunk készülni, és azért a többi csapat 10-15 éve edzésben van, meg mérkőzésben, nekünk ugye ez a 4. évünk, egy héten 2-szer van edzésünk. Az a nagy segítség, ugye, hogy Boda Ferenc, a válogatott kezdőjátékosa, 3 éve ideigazott Budapestről, egyébként ő itt volt Szabolcs-Veresmarton, és visszaigazolt ide, és a Riedelsbe tanult.
Máté Csaba beszélt a sportágról is.
Van egy úgynevezett speciális pontrendszer, 1-4,5 pontig vannak a játékosok pontozva. 1 egészséges ember játszhat, ő 4,5 ponttal. Mindig úgymond idézőjelben vadásszuk a játékosokat, akik vagy születésüktől fogva sérültek, vagy valamilyen baleset miatt.
Nagyon nehéz bárki újakat bevonni, de egy-két játékos minden évben van. Nekünk azért lenne fontos, mert Nyugat-Európában, vagy például Ausztriában kötelező a balesetet szenvedetteknek valamilyen rehabilitációs programban vagy sportban részt venni. Nálunk ez még gyerekcipőben jár, rehabilitáció részt vesznek, de ugye a sport az egy rettető jó dolgot ad. Egyrészt visszaéleszkedni a társadalomba, a másik a mozgással egyfajta tényleg olyan mozgáskultúrát tanulni, hogy rehabilitálják, sokkal jobban érzik magukat, hiszen járunk versenyekre, és azt ne felejtjük el, hogy a válogatott azért külföldi szinteken is részt tud venni. C-csoportos Európa-bajnokság lesz szeptemberben, Boda Ferenc és Tompa Mihály benne van a csapatban. 3 edzőtábor lesz, és a C-csoportos Európa-bajnokságot Bulgáriában rendezik, az egy 10 csapatos EB lesz. Nekünk, ugye mi a hátsó régióban vagyunk, most fiatalokkal próbáljuk feltölteni a csapatot, és próbálunk egy kicsit ebbe a C-csoportos Európa-bajnokságban is minden csapattal szoros meccset játszani. Nekünk lesz egy 3-3 elleni streetball Sopronban, Nyíregyházán részt veszünk a streetballon, még akkor is, hogyha egymás ellen játszunk. Ez a 3-3, ez ugyanúgy, mint az állókosárlabdában, ez egy plusz lehetőséget nyújt a kerekesszékesek számára. Utána ugye a nyári edzőtábor, és akkor majd a C-csoportos EB, és a Magyar Kupában októberben, mivel negyedikek lettünk, az első 4 csapat vesz részt, tehát ott is szeretnénk részt venni. Nekem az volt az elsődleges, amikor edző lettem, hogy az első évet végigjátszottam velük. Egyrészt az, hogy lássam azt, hogy ülve mit lehet tőlük követelni, a másik pedig az, hogy ülve hogy lehet kosárra dobni. Most már látom a különbségeket, a játékrendszer, a játékszabály ugyanaz. Természetesen nem lehet zsákolni és nem lehet felugrani, de minden ugyanaz. A támadóidő, a pontozás, a játékidő, minden ugyanaz. Rettentő nehéz, hiszen közben a széket kell kezelni, figyelni kell a labdára, és közben passzolni is, és ugyanakkor az egymás elleni ütközést is figyelni kell.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Bárhogy is volt, hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Egy nagy csatatér, a harcban dől el az, hogy ki mennyit ér. Itt nem sokat számít a hírnév, a lájk, csak a térdünkön állva megvívott csaták. Hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Néhány harcos félre értette, és a társa ellen használta fegyverét. Voltak nagy harcok és kemény csaták, nem egymás kezét fogtuk, hanem egymás nyakát. Bárhogy is volt, hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki volt, aki van, aki örökké él. Bárhogy is volt, hiszen győzni fogunk, hisz nem a saját erőnkből harcolunk. A sereg élén ott áll a fővezér, aki
aki örökké.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és